hol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
Ő általa, ő velem és ő benned, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökké.
Amen.
Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint, így imádkozzunk.
Mi Atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenvétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötté.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkeddel.
Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Legyen békesség köztünk
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Hat helyen lesz áldoztatás, az aranymisés atya és a diakónus itt az oltár előtt középen fognak áldoztatni, ketten-ketten pedig a bal és a jobb oldal irányából mindenki a legközelebbi helyhez fáradjon.
Thank you.
Urunk Jézus Krisztus, ez a mi válaszunk mai ünnep, a lángyával átdöfött, a meghasadt szív, ország címzett üzenetedre. Kérünk, zárd szívedbe, mezőköves népét, és az élet könyvébe írd be mindannyiunk nevét. Könyörögjünk,
Urunk, Istenünk, a szeretet szentsége gyújts a lángra a szívünket, ez kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Amen.
Hálás szeretettel köszöntjük aranymisés atyánknak ezt a szent misét, és hogy részesülhetünk az áldásában. Köszönjük a hozzánk intézett szavait, köszönjük mindenkinek az imádságos jelenlétet, köszönjük az előkészületekben való kapott segítségeket, a liturgikus szolgálatot. Már a körmenetre készülődünk, a menet eleje már fel is állt, majd kérjük, hogy akik a ezen az oldalon, a menet elejének az oldalán vannak, csatlakozzanak majd be a menethez, utána megyünk az oltári szentséggel, és akik a másik oldalon vannak, szintén csatlakozzanak majd a körmenethez. A körmenet majd a templomban érkezik végül, templomban fejezzük be a szertartást szentségi áldással, illetve ünnepélyes aranymisés áldással, és a templom ajtóban majd aranymisés atyánk hozott szent képeket az ő áldásával, ezeket a képeket majd csak a körmenet végén fogjuk osztani a templom ajtóban. Hirdetem még a kedves testvéreknek, a héten pénteken lesz a katolikus iskolánk ballagási ünnepsége 10 órakor szentmise keretében. Jövő szombaton pedig papszentelés lesz az Egri Bazilikában délelőtt 10 órakor, érsekatyánk egy új papot és 2 diakónus szenttel, mindhárman a neokatekumenális út közösséghez tartoznak. A Szent István Rádió és Televízió közvetíteni fogja a szentelést, de várunk mindenkit, aki csak el tud jönni személyesen is erre a szép ünnepre.
Yeah. Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítettünk a mezőkövesdi szívbúcsúból, a Jézus szíve templomból. A szentmisét Szántó József főesperes, Jászberényi apát plébános celebrálta. A közvetítésben munkatársaim voltak, Karkus István és Turi Sarolta. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjanak velünk továbbra is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Pedagógiai Intézet a 2025-2026-os tanévben immár 10. alkalommal hirdette meg kreatív műveltségi vetélkedőjét az egyházi iskolák diákjai számára. Az idei verseny középpontjában Assisi Szent Ferenc alakja állt. A vetélkedő döntőjét május végén rendezték meg, amelynek végén az első helyet a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium csapata nyerte el. A megmérettetésre 75 háromfős csapat nevezett. Tagjaik változatos írásbeli feladatokon keresztül mérhették össze tudásukat, kreativitásukat és együttműködési készségüket. Motoros búcsú lesz Pálos Szentkúton 2026. július 18-án szombaton. A program 10 órától dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Ezután megemlékezés lesz a motoros emlékműnél, majd 11 órától Szent Mise veszi kezdetét, melynek főcelebránsa Bojtor Róbert, miklósfai plébános lesz. Ezután kezdődik a motoros felvonulás, majd előadások és játékok. A program vesperással esti dicsérettel zárul, adta közzé a Magyar Pálos Rend. Benyújtotta a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatát a Tisza kormány. Közölte a kormánypárt parlamenti frakció vezető helyettese. Mellétei Barna Márton közösségi média oldalán azt írta, a törvényjavaslat a független objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul. Megszűnik az MTVA átláthatatlan szerkezete, finanszírozása. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, és újra önállóvá válik a Magyar Távirati Iroda. Megszüntetik a Duna Média szolgáltató és az MTVA vezérigazgatóinak vezetői megbízatását. Eközben az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelméért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Felmentette a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán azzal indokolta a leváltást, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni, bármely kormányablakban. Mégsem indítja el az újabb légicsapásokat Irán ellen az amerikai elnök, mert szerinte napokon belül megkötik a béke megállapodást. Teherán szerint azonban továbbra sincs érdemi előrelépés, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Nagy területen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor zivatar. A Dunántúl keleti felén és a délalföldön heves zivatarok is lehetnek. A nyugati szelet északon, északkeleten kísérik erős lökések. A hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában, a Szentatya levele az időskorról, az élet értékért nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Sasszárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy szent lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha a hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, ha jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja. A mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
Leó pápa az időskorról. Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának, Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja. A mai társadalomban az öregség egy összetett és táblatokban gazdag időszak. Az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanítómesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
Sassány címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
Sasszárny. Egy fiatal asszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatal asszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhatnak im már hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat, a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izaiás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szájra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélte, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta? A verebek csoportosan, a sasuk magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, s így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam Szent Lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Füst Milán, Zsoltár. Zenét és nyugalmat, lágy arcú gyermekeket, munkát, amely boldogít, s nőt, aki szeret. Megadod majd, megadod máskor. Most megtörtén, s hajadon fővel állok eléd, s ahogy teremtettél, búskomor tekintetemmel, gondjaim terhén merengek, barna hajam esőveri, s feléd tárom ki két karom. S kiáltanék a mélységből, hogy halld szavam, de megismersz-e még, vagy elfeledtél? Nem szeretsz, s már jó kezed elnehezült szívemre többé nem teszed, s már lázas felhőid közt sincs lakásod, s hiába várom onnan késő jeladásod. Ki teremtettél, s megátkoztál, ki megcsókoltál, és eltaszítottál, Uram! Én nem tudok már szólani hozzád. Néma lettem én, s a szívem nem talál. De majd az idők végével talán, ha dolgom itt letelt, s ha szólítasz, s megkérdezed majd tőlem, miért, fiam, s hogyan? S e hangra, mint a gyermek, felfigyel az alélt fájdalom, s e szózatod majd huny szememből ismét előcsalja a régi könnyeim, hogy ami néma már, hová tűnt, nem tudom, de érzem, él, az esengés, Uram.
mi voltod nagy fényétől új életre kél. Ó, akkor felmutatom majd előtted tört szívem. Mi más valék, mint esengés, hisz abból gyúrt kezed, és nem szerettem senkit, s voltam átkozott, akit az ember szív kivet. Taníts meg rá, hogy újra ágyalak, s feledjem el, hogy nem találtalak. Ó, add, hogy elfeledjem ezt az életet.
Füst Milán Zsoltár című versét Kelemen Csaba mondta el. Füst Milán Kossuth-díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta. Budapesten született 1888. július 17-én, elszegényedett zsidó kispolgári családban. Nehéz körülmények között éltek, mégis jogi és tanári diplomát szerzett, és tanárként helyezkedett el. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy egész lelkét adta a tanításba, órái lelket, értelmet izgatóak, gondolatébresztőek voltak. A magyar költészet leglassabban dolgozó, legaggályosabb költője Agastyán korában is tökéletes remek műveket írt, és 80 évre terjedő életében összesen nem írt 100 verset. Versei formájukban nem emlékeztetnek senkire egész irodalmunkban. Kossák mellett a szabad vers legnagyobb művelője. Első költeményei a Nyugatban jelentek meg 1909-ben. 1920-ban megjelent könyvalakban az 1917-ben írt Nevetők című elbeszélése. Az Arany Tál című kisregénye első díjat nyert az Ateneum pályázatán. Kitűnő drámaíró is volt. A maga kora, a színházi élet nem érdeklődött irántuk, így mindössze 2 színpadi műve maradt, a Szerencsétlen emberek szerelmi szomorúságáról szóló Boldogtalanok és a kitűnő lélektani történelmi dráma a Negyedik Henrik. 1942-ben jelent meg egyik főműve, a 7 évig írt A feleségem története. Ez a nagy terjedelmű lélektani regény később már a háború után világsiker lett. 1948-ban egyetemi tanár lett, megkezdte rendszeres esztétikai előadásait. Még ugyanebben az évben Kossuth díjat kapott, majd 49 és 55 között nem jelentették meg műveit. 1960-ban nyugdíjazták. Betegsége egyre inkább ágyhoz kötötte. 1967-ben hunyt el, még megérve a Boldogtalanok Vígszínházbeli premierjét.
nap imája.
Életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, uram és királyom, add, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.